feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Adjuk meg Istennek azt a tiszteletet, ami őt minden időben és minden helyen egyformán megilleti életünkben. Így vegyünk részt az online Isten tisztelet hallgatásában, akár majd később is, ha felvételről nézzük meg ezt. Szeretettel hirdetem, hogy következő közvetítésünk holnap délelőtt 9:30 órai kezdettel lesz a feltámadás ünnepének alkalmából. Szeretettel megköszönjük mindazoknak az adományait, akik gyülekezetünk fönnmaradását, az ige hirdetés szolgálatának fennmaradását támogatták az elmúlt időszakban, és egyúttal kérjük is a testvéreket, és buzdítjuk a testvéreket a további adakozásra. Szeretettel emlékeztetjük a kedves testvéreket arra, hogy az előző esztendőben levont személyi jövedelem adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk. Bátorítjuk a testvéreket arra, hogy a Református Egyház javára, valamint a gyülekezetet támogató alapítvány, a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára rendelkezzenek. Az adószámokat gyülekezetünk honlapján megtetszenek találni. Köszönetet mondunk gyülekezetünk nevében ezen a napon is országunk vezetőinek, orvosainak, ápolóinak és a védekezésben résztvevő katonáknak, rendőröknek, önkénteseknek. Köszönetet mondunk nekik munkájukért, szolgálatukért. Köszönet illesse azokat, akik komolyan veszik az óvintézkedéseket, és nem csak magukra gondolva teszik ezt, hanem embertársaikra való tekintettel is. Bátorítjuk a testvéreket a türelemre. Ne csatlakozzunk azokhoz, akik tagadnak, akik okoskodnak, akik hazudnak naponta változtatva beszédüket, és hátráltatják a védekezésnek a munkáját. Vészhelyzet van, amiben nincs mindennek ideje, és amiben nincs mindenhez jogunk. Nincs ideje semminek, ami a vészt nem elhárítani akarja, hanem növelni vagy fenntartani. És vegyük azt is tudomásul, hogy nincs jogunk mindent csinálni, amit egyébként nem vészhelyzet idején szoktunk csinálni. Bátorítom a testvéreket, hogy vegyük ezt tudomásul, és legyünk türelemmel, mindenek előtt imádkozzunk azért, hogyha lehetséges, Isten vegye el rólunk ezeket az időket. Szeretettel emlékeztetem újra a testvéreket, gyülekezetünk vezetése óvja is inti a testvéreket az online úrvacsorától. Nagyon egyszerű képpel adok most egy rövid magyarázatot. Ha az édesanyám főztjét szeretném elfogyasztani, akkor nem elég, hogyha ezen a mostani ünnepen bekapcsoljuk az asztal mellett a webkamerát. Még akkor sem elég ez, hogyha ugyanazt esszük. Azt ő főzte, ami meg az én asztalomon van, azt meg én. A formai azonosság nem jelent lényegi azonosságot. Szóval akkor fogunk majd úrvacsorázni, ha egy kenyérből, egy borból és egy asztal körül tudjuk ezt megtenni. Ne csúfoljuk meg azt a modern világ vívmányainak segítségével, amit az Úr Jézus Krisztus szerzett nekünk, és ahogyan azt szerezte és elrendelte nekünk. Nem lesz, mert nem lehet abban áldás. Tehát nem tartunk mi sem online úrvacsorát, és kérem gyülekezetünk tagjait, hogy ne is vegyenek ebben részt, bárki is tartja azt. végül minden kedves résztvevőnek áldott ünnepet kívánok magam, családom és gyülekezetünk presbitériuma nevében. Ha nem is vagyunk a megszokott értelemben még boldogok a vészhelyzet miatt, hiszem, hogy Istentől és Jézussal áldottak lehetünk, ami a megszokottól másfajta boldogságot ismertethet meg velünk. Az Úr legyen mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket folytassuk a 187. számú dicséretünk éneklésével. A 187. számú dicséretünknek egyetlen verse van. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Hitvallásunk tanítására figyeljünk. A Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ma. Ezek az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is azt, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztussal kapcsolatosan hiszünk és vallunk. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján vagy, és végzed a te örökkévaló szolgálatodat, az ő dicsőségére és a mi hasznunkra. Magasztalunk téged a te tökéletes áldozatodért, amelyhez nem kell, mert nem is lehet semmit sem hozzátennünk. És magasztalunk téged azért az egyedülálló és tökéletes szolgálatért, amelyet ott végzel most a mennyben, amelyhez nem kell, mert nem is lehet hozzátennünk semmit. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mert élsz. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, mert benned mutatta meg az Atya hozzánk való szeretetét, és benned adatott nekünk út arra, hogy az Atya örömébe térjünk. Ezért kiáltunk most hozzád és általad a mi Atyánkhoz, kegyelemért és megtartatásért. Légy hozzánk kegyelmes, hogy érthessünk téged, a te igazságaidat, hogy azokat megszeressük és szívünkbe zárjuk. Légy hozzánk kegyelmes, és töröld el a mi hitetlenségünket, és a mi hitetlenségünknek minden következményét, bűneinket, kárhozatunkat. Légy hozzánk a te erőddel szabadító, aki megmentesz bennünket mindattól, amit önerőből elkerülni nem lennénk képesek. Kérünk téged, munkáld ezt most közöttünk szent lelked által, ígédet használva arra, hogy a mi szívünk hozzád hajoljon, életünk az örök haláltól az örök életbe térjen. Amen. Kedves testvérek, János evangéliumából olvassuk ma Isten igéjét, János evangéliumának 20. fejezetéből, a 20. fejezetből az első 23 versből. János evangéliumának 20. fejezetében, az első verstől a 23. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, rabbúni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment a Magdalai Mária, és hírul adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor besötétedett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Kedves testvéreim, a közösségi média felfedi előttünk azt, amit egyébként tudunk is, de talán mindennél jobban szembesít bennünket, hogy még egy átlagos hétköznapon is számos olyan esemény történik, amelyre nézve nagyon különböző az emberek reakciója. De különösen is megfigyelhető, hogy a szokatlan eseményekre milyen sokféle módon vagyunk képesek reagálni. Több mint egy éve tart egy vírus járvány a Földön, de még mindig vannak, akik tagadják. Magyarországon az operatív törzs mellett több tízezer ember vesz részt a védekezésben, gyógyításban, a megelőzés kitalálásában. A lakosság azonban teljesen megosztott módon reagál ezeknek az embereknek a szolgálatára. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez a modern kor miatt van így, abban különösen is a mindent átszövő média csatornák adják ennek az okát, amelyeken a hírek nem csak érkeznek, hanem mennek is tőlünk tovább. Szóval aki azt gondolja, hogy a modern kor miatt van ez így, az bizonnyal téved. A Biblia nem csak azért is egyedülálló könyv, mert elvisz bennünket régi korok nagy eseményeihez, hanem abban is egyedülálló könyv, hogy megmutatja nekünk azoknak a régi nagy eseményeknek a fogadtatását. Bemutatja nekünk például a négy evangélium azt, hogy Jézus életének különböző eseményeire milyen sokféleképpen reagáltak az akkori emberek. Mostani ünnepkörünkben Jézus feltámadásáról, azaz halál utáni testet öltéséről emlékezünk meg. Ez semmiképpen sem volt hétköznapi eseménynek nevezhető és úgy kezelhető. Nem sokkal halála előtt Jézus visszahívta Lázárt a halálból, azaz meghosszabbította Lázár földi életét. Jézus megtette ezt másokkal is. Ott is megfigyelhető volt, hogy miként reagáltak ezekre a nem hétköznapi eseményekre az emberek. Lázár visszahívása után kifejezetten lejegyzi nekünk a Szentírás azt, hogy sokan hittek Jézusban, de mások meg eldöntötték, hogy nincs tovább, Jézusnak meg kell halnia. Sőt, arról is döntöttek, Lázárnak is meg kell halnia újra, másodszor is. A mostani ünnepkörben az evangéliumok bizonyság tétele alapján magának az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadásáról emlékezünk meg, amelyhez fogható addig és azóta sem történt. Azért nem volt hozzá fogható, mert míg az általa feltámasztottak a múlandó földi életre hívattak vissza, addig ő új testet öltött magára, amelyen nem uralkodik többé a halál. Ahogy ma felolvastam a feltámadás történetet, talán feltűnt nekünk az, hogy János evangélista nem magát a feltámadást írja le részletesen nekünk, hanem azzal szembesít itt az evangélium 20. fejezetének ezen verseiben, hogy miként reagáltak azok, akik Jézus feltámadásának hírét vették. Két egymástól jól elkülöníthető kört jelenít meg előttünk János evangélista. Kicsit látatlanul, meg olvasatlanul most, de idehozva a három másik evangélium bizonyság tételét, az egyik kört nevezzük az asszonyok körének, míg a másik kört a tanítványok körének. Mária, valamint Péter és János személyesíti meg ezeket a köröket János evangéliumában. Miközben azt gondolhatnánk, hogy ezek az emberek egyformán reagálnak arra, ami azon a hajnalon történt, azt látjuk, hogy nem egyforma az ő reakciójuk. Teljesen más az asszonyok és más az tanítványok reakciója azután, ami kétségtelenül megtörtént. Az asszonyok körét vizsgálva azt látjuk, hogy teljesen váratlanul éri őket, hogy a sír szájáról a kő el van hengerítve, és hogy a sír üres. Váratlanul éri őket, hiszen amikor elindultak a sírhoz, ezzel ők egyáltalán nem számoltak. Ez azon a hajnalon nem volt bekalkulálva. Azt írja nekünk egy másik evangélium, hogy ők egészen mással kalkuláltak és számoltak. Vitték a drága keneteket, és közben azon tanakodtak, hogy a kora hajnali órán kit fognak segítségre kérni, hogy a sír száját eltorlaszoló követ odébb forgassa. Amikor odaértek és meglátták az elhengerített követ, majd az üres sírt, akkor teljesen összeomlottak. Nem ezt várták ugyanis. Nem erre számítottak. Ezzel ők egyáltalán nem számoltak. Ennek következménye is lesz, amelyet Mária részletesebb leírása által mond el nekünk János. Az lesz a következménye, hogy Mária pánikba esik. A pánik teljes zavart jelent. Olyan helyzetet, olyan állapotot, ahol és amelyben kicsúszik az ember kezéből a kormány, azaz az irányítás. Mária ezért sír. Az a sírás, amivel ő sír, az nem a gyásznak a sírása, nem a veszteségnek a sírása. De azt is kell állapítsuk, hogy ez nem az örömnek a könnye, ami Mária szemében megjelenik. Azért sír, mert teljesen összezavarodott, összeomlott. Kicsúszott minden a kezéből. Aki pánikba kerül, így Mária is, az improvizálni, rögtönözni kényszerül. Azért, mert nem a megszokott, a számított dolog történik. A rögtönzés azonban soha nem olyan körültekintő, mint valamely dolog józan átgondolása. Gyermekkoromban egy híres evangélista volt nálunk a gyülekezetben, együtt vacsoráztunk, és az egyik öcsém improvizált. Azt találta mondani vacsora közben, ott hintázik Rézi, mire az evangélista fölkapta a fejét, és ugye úgy folytatódik ez a gyerek mondók, hogy bolond, aki nézi. Hát, öcsém hirtelen elhallgatott, mert hát ő csak valami jót akart most tenni. De nem gondolta át. Csatlakozni akart a vacsora beszélgetéséhez. Hát Mária is rögtönöz, testvérek. Nem tud most mindent átgondolni, ezért mit mond? Elvitték az urat, és nem tudom, hová tették. Aztán azt is látjuk, hogy a kertésznek gondolt személynek azt mondja, hogy ha te vitted el, mondd meg nekem, hová tetted. A váratlan esemény miatti pánik teljesen összezavarja és megvakítja Máriát. Angyalok beszélnek hozzá, majd ott van előtte Jézus, akire rátekint, de még csak fel sem tűnik neki. Látjuk tehát, hogy milyen is az, amikor váratlanul, nem számítottan éri az embert egy esemény. Ennek következtében pánikol, sír, képzeleg, megvakul, elveszti a biztonságát. És ha most rátekintünk a másik körre, a tanítványok körére, akkor azt látjuk, hogy ők ettől eltérően viselkednek. Péter és János az, akit lekövetünk. Ők is ugyanazt látják, amit Mária látott, látják az elhengerített követ, látják az üres sírt, de teljesen más a reakciójuk. Róluk mit olvasunk? Így írja meg János a saját történetét, hogy értetlenül álltak az esemény előtt. János azt mondja magáról is, ezt a bizonyítványt állítja ki, hogy nem értették azt, ami történt. Nem kezdtek semmiféle holttest kutatásba. Nem kezdtek sírni. Nem kezdtek elméleteket gyártani, hanem talán egy kicsit meg is üt bennünket az, amit olvasunk. Azt olvasjuk, hogy hazamentek. Visszatértek oda, ahonnan ide jöttek. Amit róluk olvasunk, azt sejteti velünk, hogy nem érte őket teljesen váratlanul az, ami történt. De ennek ellenére nem tudták megmagyarázni. Nem estek pánikba, mint Mária és az asszonyok, de ez nem azt jelenti, hogy értették is rögtön azt, ami történt. Látunk tehát egy eseményt, Jézus Krisztus feltámadását, és olvasunk arról a két teljesen különböző reakcióról, ami ennek az eseménynek a kapcsán megjelent azoknak a körében, akik ismerték Jézust. Mi lehet ennek a különbözőségnek az oka? Térjünk csak erre most vissza egy kicsit. János utal erre, hogy a különböző reakciónak az oka az írásban van. Az írásra, azaz a kijelentésre hivatkozik János, amelyet a tanítványok még nem értettek. Arra utal, amiről az evangéliumok beszámolnak, hogy Jézus háromszor is megjelentette, kijelentette tanítványainak nem csak a halálát, hanem egyben a feltámadását is. Amikor elolvassuk Jézusnak ezeket a szavait, ahol akkor a bekövetkezendő jövőről beszél, akkor azt látjuk, hogy Jézus ezt a szűk tanítványi körnek mondta el. A 12 hallhatta, mások nem. Jézus nem hirdette ezt soha nyilvánosan, hogy mi fog történni. A tanítványok hallottak tehát erről a jövőbeli eseményről korábban, de még nem értették. Akkor sem értették, amikor Jézus ezt ott elmondta nekik, mert azt látjuk ezekben a helyzetekben, hogy sokszor másra terelik a szót a tanítványok. De nem értették még most sem. Ugyan látták, hogy Jézus feltámaszt halottakat, de azzal még nem tudtak mit kezdeni, hogy hogy lesz ez a Jézus feltámadásával. Ugyanis ki fogja őt feltámasztani, ha ő meghal? Hát Jézus itt van, feltámaszt embereket, de ha egyszer ő is meghal, vajon ki lesz az, aki őt feltámasztja? A lényeg, amit meg kell értenünk, hogy őket nem váratlanul, azaz nem úgy érte ez az esemény, hogy ne számolhattak volna vele, és ne számoltak volna vele minden bizonnyal, hanem csak úgy, mint akik nem voltak képesek megérteni ennek az eseménynek a hogyanját. Azok az asszonyok, azonban akikről most olvasunk, nem voltak mindig Jézus mellett. Nem is tartoztak a legszűkebb 12 tanítvány közé, azaz nem hallottak mindent. És mivel nem hallották Jézus Krisztusnak a kijelentését, ezért nyilván nem is számoltak azzal. Valószínűnek tartom, hogy a tanítványok nem beszéltek az asszonyoknak korábban arról, hogy Jézus mit mondott az ő bekövetkezendő haláláról és feltámadásáról. Hiszen egy férfi, ilyen a mi természetünk, egy nő társaságában nemigen hozakodik elő azzal, amihez nem ért. Az nem olyan jó dolog előhozakodni valamivel, és egy nőtől tanácsot meg okosságokat kérni. Ez a férfi természettől idegen. Én úgy gondolom, hogy a tanítványok, azok a férfiak nem avatták bele az asszonyokat abba, amit ők még nem értettek. Kedves testvérek, látjuk tehát az okot. Az egyik körnek volt információja arról, ami történni fog, a másiknak meg nem volt róla információja. Az ok nem abban van, hogy a férfiak és a nők különböznek. Ezt ma különösképpen is hadd húzzam itt alá. Egészen egyszerűen ez így alakult. Jézus férfiakat választott tanítványnak. Ő nekik mondta el. Nem azért, mert averziója lett volna a nőkkel szemben. Ezek a nők sok mindent tudtak Jézusról, hiszen olvasunk közöttük olyanokról, akik szolgálták Jézust, de nem voltak mindenbe beavatva. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy a feltámadás tényét összességében, teljes mélységében továbbra sem értjük. Az továbbra is érthetetlen számunkra. Van, amit megérthetünk és megértünk belőle, erről majd holnap szeretnék szólni a testvéreknek, de összességében azt a hogyant, ahogy ez megtörtént, nem értjük, és nem tudjuk megmagyarázni sem. Viszont amit ebből értünk, és az, amit hiszünk, az az írásokon, és Isten kijelentésén nyugszik. És ez arra tanít bennünket, és abban erősít meg bennünket, hogyha mindent meg nem is érthetünk, de nem ér semmi váratlanul bennünket, ha az életünk, a hitünk, a gondolkozásunk Isten kijelentésén, az íráson nyugszik, és mi azon tájékozódunk. Ha így teszünk, azaz hittel igazat adunk a kijelentésnek, tehát mindannak, amibe Isten beavat bennünket, akkor hadd bátorítsam a testvéreket, és hadd mondjam azt, hogy semmi sem ér bennünket váratlanul, azaz nem fogunk pánikba esni, semmi sem fog bennünket olyan módon érni, hogy azzal nem számolhatunk, és nyilván, ha nem érnek így bennünket dolgok, akkor sem pánikba, sem annak következményeibe nem fogunk esni. Úgy is mondhatnám ezt, hogy akkor békességünk lesz, függetlenül attól, hogy mi történik körülöttünk, meg mi történik velünk. Mi ennek a titka? Azt testvérek, hogyha odafigyelünk Jézusra. Ha odafigyelünk az írásra, a kijelentésre, mindarra, amibe bennünket Isten kegyelméből beavatott. Megtanít bennünket arra, hogy a húsvét története, ennek a két körnek a reakciója, hogy mennyire másként zajlik a mi életünk, ha Jézus Krisztusnak igazat adunk, ha Istennek igazat adunk, ma is másként folyik. Isten beavatott bennünket mindabba, testvérek, ami ma a világban körülöttünk folyik. Hadd mondjam azt, hogyha keresztjének vagyunk, akkor nem érhetett bennünket váratlanul az, ami történt. És semmi nem érhet váratlanul, ami ezután történni fog. Hát Isten világosan beszél nekünk arról, hogy az utolsó időkben nehéz idők lesznek. Nehéz idők fognak járni az emberek között. És megtudjuk Isten kijelentéséből azt, hogy lesznek betegségek, méghozzá járványok, amelyek sokak halálát fogják okozni. Testvérek, Isten beavat bennünket, elmondja nekünk. Egy keresztény ember nem mondhatja azt, hogy minket váratlanul ért mindaz, ami körülöttünk történik. Inkább hadd mondjam így, legyen hálás az, akinek a földi élete alatt nem jut mindabból, amit Isten előre megmondott. Csak azt ne mondjuk legalább mi keresztjének, akiknek a kezünkben van a kijelentés, Isten igéje, a valóság fölfedése, hogy váratlanul ért bennünket. Üldöztetés, amellyel ma szembesülünk ebbe a világba, hogy a keresztjéneket, Jézus Krisztus követőit nyíltan vagy burkoltan üldözik, ellehetetlenítik. Jézus beszélt róla. Jézus nyilvánvalóvá tette, Elmondta nekünk azt, hogy a hit miatt, a hozzátartozás miatt nyomorúságok fognak bennünket érni. Mondhatjuk azt, hogy ez váratlan? Nem mondhatjuk, testvérek. Sokszor olvasunk ilyen híreket, váratlanul elhunyt egy testvér, egy személy. Testvérek, a halál váratlan. A Biblia beszél róla. Azt mondja, hogy mindannyiunknak meg kell halni. Mi nem mondhatjuk a halálra azt, hogy az váratlan. Mi nem a tapasztalatok miatt tudjuk ezt mondani, hanem amiatt tudjuk, hogy az élet és halál ura ezt kijelentette. Jézus visszajövetele? Jézus ítélete? Mondhatjuk azt, hogy váratlanul fog bennünket érni? Mi nem mondhatjuk, akik hiszünk, mert Isten bennünket beavatott. Kijelentette számunkra. Nos, testvérek, ha komolyan vesszük az írást, ha szívünkre vesszük az írást, a kijelentést, akkor hadd mondjam azt, hogy semmi sem ér bennünket váratlanul. Sem az áldás, sem a nehézség nem jön váratlanul az életünkbe. És ha nem jön váratlanul az életünkbe, akkor nem esünk pánikba. És akkor a pánik következtében nem csúszik szét az életünk. Minden időben az pánikol, aki nem ismeri és nem hiszi Isten kijelentését. Minden időben az pánikol, aki nem számol azzal, amivel számolnia kellene. És ennek nem csak a tudatlanság lehet az oka, hogy tudnélik valaki nem ismeri Isten igéjét, hanem lehet az oka a hitetlenség is. Hogy ugyan ismerjük, de nem hisszük el. Ha ismerjük és nem hisszük, vagy ha nem ismerjük, akkor erőt vesz rajtunk a pánik. Akkor rögtönözni fogunk. Akkor össze-vissza beszélünk, és mindenféle összeesküvés elméleteket szövünk, és akkor a megoldásokat sem ott és úgy keressük, ahol azok vannak, és ahol azokat megragadhatnánk. Mert a pánikba eső ember, rögtönző ember, aki nem tudja átgondolni, megfontolni a cselekvését. Látjuk a világ kapkodását, látjuk a világ pánikját, és a pániknak sokféle jelét ma is magunk körül. Kedves testvérek, húsvét eseménye, Úr Jézus Krisztusunk feltámadása arra buzdít bennünket, hogy kezdjünk azok közé tartozni, akik megismerik és hittel elfogadják mindazt, amiről Isten nekünk kijelentést adott. Lássuk be azt, hogy minden úgy történt, ahogy erről Jézus előre szólt. Itt semmi sem történt másként. Lehet, hogy nem értették a tanítványok, de ez nem változtatott a tényeken. Mi se fogunk tudni mindent érteni. Nem értjük. Nem érti a tudomány, és nem értjük mi sem. De nem esünk pánikba. Mert tudjuk, hogy a dolgok merre tartanak. A dolgok pedig kétségtelenül arra tartanak, amerre Jézus nekünk utat mutatott. A dolgok arra tartanak, hogy van élet, méghozzá elvehetetlen, örök élet, amely fölött nem úr a halál, de csak Jézus Krisztus által. Csak Jézus Krisztus által. Megdöbbentő statisztika látott napvilágot egyházunk honlapján, melyet fiatalok között készítettek, és amíg a fiatalok, a megkérdezett fiatalok nagy része nem kételkedik a feltámadásban, az örök életben, addig a megkérdezett fiatalok több mint 70%-a teljesen elképzelhetetlennek tartja a poklot. Ez egy megdöbbentő dolog. Az is benne van Isten igéjében, a kijelentésben. Erről is szól az ige, hogy meg fog jelenni Jézus Krisztus, és hogy a hitvallásunkban mondjuk, ítéletet tesz élők és holtak fölött. Nem azért tesz ítéletet, hogy utána mindenki bemenjen az életre, hanem azt mondja a Szentírás, hogy lesznek, akik elkárhoznak. Akik nem hittek, akik nem számoltak Jézussal, azok elkárhoznak. Kedves testvéreim, aki olvassa és hiszi a Szentírást, az soha nem éri váratlanul az, ami történik. És ez talán a mi békességünknek a kulcsa is. Még ha nem is értünk dolgokat olykor, nem esünk pánikba. Bátorítom most is erre a testvéreket. Nézzünk a világra, de személyes életünkre is úgy, hogy elkezdjük komolyan venni az írást. Igen, kezdjünk azzal számolni, hogy meg fogunk halni. Nem csak akkor, ha 80 évesek vagyunk. Nem csak akkor, ha elkapjuk a vírust. Ha igazat adunk Isten igéjének, akkor tudjuk, hogy az életünk idejét ő mérte ki, de ebben nem avatott be bennünket. Hogy mennyi az annyi. És aki igazat ad az igének, az minden napját úgy kell, hogy elkezdje, hogy hálát ad az életért, de tudnia kell, hogy lehet, hogy ma véget ér. Adja az Úr nekünk azt, hogy az ő lelkének segítségével azok közé tartozzunk, akiket nem váratlanul ér sem a jelen, sem pedig a jövő, Jézus Krisztus visszajövetele. Még ha nem értjük is, hogy fog Jézus Krisztus megjelenni, kérdezik sokszor a gyerekek. Tiszteletes Úr, hogy fogunk elférni itt a földön, ha mindenki föltámad? Hova fogunk állni? Lesz annyi levegő? Nem értünk. Sok minden nem értünk. De egy dolgot tudunk, hogy akik hiszünk, mi hozzá fogunk térni. Hogy egy énekünk mondja, mi repülünk eléje, mikor jön. Meg azt is tudjuk, hogy akik nem számolnak vele, azok el akarnak majd bújni, és azt mondják, hegyek, essetek ránk. Adja Isten, hogy értsük, szívünkbe vegyük ma is, Jézus feltámadásának története kapcsán is azt, hogy minden biztos a világban, amit ő kijelentett, és nincs félnivalójuk azoknak, akiknek hite és meggyőződése Isten kijelentésén nyugszik. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt imádkozunk, a 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első és második versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
szívvel jöjjön. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engem, ha te szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Mielőtt elcsendesedünk imádkozni, tegyünk vallást a mi hitünkről az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy könyöröghetünk te hozzád azért, utaidat mutassad meg nekünk. És adjál tiszta és igaz hitet a mi szívünkbe, hogy semmit ne kételkedjünk, mindafelől, amit te oly pontosan kijelentettél számunkra. Bocsáss meg nekünk, hogy miközben te beleavadsz bennünket az élet legfontosabb dolgaiba, mi mégsem azon tájékozódunk, amit te számunkra kijelentettél. Bocsáss meg nekünk, hogy annak ellenére, hogy te felfeded, ura vagy életnek és halálnak, múltnak, jelennek és jövendőnek, mi még mindig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a világot mi forgatjuk, hogy a világban az történik, amit mi akarunk. Köszönjük, hogy most józanítasz bennünket, akik talán kétségbe, pánikba estünk az utóbbi esztendőben is, talán éppen elesett voltunkban, gyászunkban, betegségünkben, veszteségünkben, kilátástalanságunkban. Köszönjük, hogy vigasztalsz most bennünket, és magadra vonod a mi figyelmünket. Te látod sokféle rögtönzésünket, amelyek tudatlanságunkból, vagy éppen hitetlenségünkből fakadtak életünk folyamán. Köszönjük, hogy ki akarsz ebből vezetni bennünket. Te látod a mi békétlenségünket, ami a mi bizonytalanságunknak következménye. Köszönjük, hogy te békességet hirdettél tanítványaidnak, és békességet hirdetsz ma is mindazoknak, akik hisznek te benned. Köszönjük is neked ezt a békességet, amely akkor is békesség marad, ha nem tudunk mindent megmagyarázni, és minden részletet megérteni. Áldunk és magasztalunk téged azért a békességért, amelyet bűneink felől adtál nekünk, hogy tudnélik te azokat megbocsájtottad, a hátad mögé a tenger mélyére vetetted. Köszönjük neked azt a békességet, amelyet a halálunk felől adtál nekünk, hogyha le is vetkőzzük ezt a múlandó testet, nem kell félnünk, nem leszünk az elmúlásé. Köszönjük neked mindazt, amit az örök életről mondtál nekünk, hogyha elporlad is testünk, van nekünk elkészített, múlhatatlan mennyei testünk, és múlhatatlan lakásunk te nálad. Köszönjük te neked azt, hogy ha forrong is körülöttünk a világ, ha ki is vet és üldöz is bennünket, mégis megmaradhat a mi békességünk, mert te legyőzted ezt a világot. És az utolsó szó mindig a tied volt, és a tied is marad. Adjad nekünk, Urunk, hogy szívünkbe forgassuk a te igédet, kijelentésedet, hogy ez legyen az alapja a mi békességünknek most és ezután. Hozzád kiáltunk mindazokért, akik országszerte azon fáradoznak, hogy jobb napokat láthassunk. Erősítsd meg őket, adj a szívükbe türelmet, kitartást. Hozzád kiáltunk mindazokért, akik nem hisznek, könyörülj meg rajtuk. Világosítsd meg elméjüket és szívüket. Hozzád kiáltunk, Urunk, a te népedért, az egyházért. Segíts, hogy a mi békességünk, egymás felé való szeretetünk hirdesse most is ebben a világban azt, hogy te vagy a békesség fejedelme, és akik hozzád jönnek és hozzád tartoznak, azok belőled részesülnek, és a te javaiddal élhetnek ez életben, és ez élet lezártával is. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket, amelyeket őszinte szívvel mondunk el előtted. Taníts bennünket imádkozni. Amen. Folytassuk most könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünket, a 357. dicséretünk első három versének éneklésével zárjuk. A 357. dicséretünk első három versét énekeljük. Jézus én bizodalmam és megváltóm életemben.
Bizodalmam és megváltom életem.
látom az életet. Lészek üdvözítőmnél, én már semmi sem rettem.
Isten velünk viszontlátásra áldás békességet kíván.